Jól van, mondta Mayett a karórájára és a hálókba gubbasztó mozdulatlan alakokra pislogva. Akkor kezdjék önök. Helyet foglalhatunk, tudakolta a parafasisakos. Természetesen. Gyanakodva a földön heverő zöld zsákokra pislogott. Hé, hadd kérdezem csak meg, mi van ezekben? A zsákokon ücsörgő, barátságos arcú férfi elmosolyodott. Tényleg tudni akarja? Persze, hogy tudni akarok. A férfi feltolta a feje búbjára a napszemüvegét. Nem sorolok fel mindent, csak néhány apróságot a leltárból. Van bennük néhány várról indítható rakétavető, pumpgun, kézigránátok, aknák, hang- és fénygránátok, stb. Már akartam is mondani, ha megkérhetném önöket, ne dohányozzanak. Felpillantott a mennyezetre és a hálókra mutatott. Mi a fene ez? Dekoráció? Csak azért mondom, mert ha felrobban itt valami, rövid úton azokba a hálókba találjuk magunkat. Értik? Értem én, biccentett Bob Mayett. Csupán attól tartok, hogy dohányzás nélkül is hamarosan bennük találjuk magunkat. Az angol nem kertelt. Elmondott nekik mindent, a Pireneusoktól kezdve egészen idáig. A mozgó zsombékokról és a fejük felett ütközetett vívó korongokról. Nem feledkezett meg a mocsáron átvezető út ecsetelésétől sem. Úgy ítélte meg a helyzetet, hogy a kosarasok sorsa véglegesen összefont az övékével. Akkor meg már jobb, ha mindent tudnak egymásról. Amíg beszélt, aggódva pislogott egyikükről a másikukra. Nem ismerte valami jól kora fiatalságát, annak ellenére sem, hogy felesége Sophie is ebbe a korosztályba tartozott, ezért feltételezte, hogy nehezen fogják megérteni egymást. Mint amikor neki magyarázták a matematikát a professzorai. Igyekezett intelligens képet vágni, magában azonban a pokolba küldte őket. Az agya pedig olyan üres volt, mint a templomi egér hátizsákja. Csak hogy Sir Winston Everett tévedett. Az a társaság, amely szemben állt vele, tudományos fantasztikus könyveken és filmeken nőtt föl, így sokkal több érzéke volt a fantasztikumokhoz, mint elődeinek. Bár tátott szájjal bámultak rá, és kezdetben nem csillogott különösebb értelem a szemükben, ahogy beszélt, változott a helyzet. Sir Winstonnak egyszer csak az a furcsa érzése támadt, hogy a fickók nem csak értik minden szavát, hanem élvezik is. Mintha izgalmas, kitalált történetet meséltek volna nekik. Amikor befejezte, megköszörülte a torkát, és félénken pislogott rájuk. Pillanatokon belül, ki fog derülni, érdemes volt-e koptatni a száját. Őszinte és óriási meglepetésére nem röhögték ki, sőt, még csak nem is csodálkoztak. Legalábbis nem úgy, ahogy gondolta volna. Először a göndörhajú fekete srác szólalt meg, aki alig, ha nem Timmonsként mutatkozott be. A kihalási elméletekről már hallottam, tavaly karácsonykor. Gazán. A bátyám beszélt róluk, egy újságcikket olvasott éppen, amely szerint bizonyos földrétegekben sok millió évvel ezelőtt megnövekedett egyes elemek mennyisége, ez pedig katasztrófára utal. Meg szabad kérdeznem, mi a kedves bátya foglalkozása? Persze, mondta Timmons. Csillagász. A társai elképedve néztek rá. Fogalmuk sem volt róla, hogy Timmons bratyója csillagokkal randevúzik éjszakánként. Ezek szerint 52 millió évvel ezelőtt kozmikus katasztrófa történt, amely az élővilág döntő részének a pusztulását okozta, morogta Reese. Roppant érdekes. Azt gondolja Mr. Everett, hogy ezek a kis fickók, a vörös szeműek, mi kicsiknek nevezzük őket. Szóval a kicsik voltak akkor a pusztulás előtt az akkori evolúció csúcsa? Nagyon úgy néz ki a dolog, bár azóta némiképpen módosult a nézetünk. A Pireneusokban minden esetre még így hittük. Megváltozott talán a véleményük? Tudakolta Reese. Bizonyos értelemben igen. Tikálban találtunk egy föld alatti áldozó helyet, vagy temetkező helyet. Ezt említette. Az egyik teremfalán néhány domborműre bukkantunk, amelyekből meghökkentő következtetést vontunk le. Nevezetesen, hogy nem csak a kicsik jelentették az akkori evolúció csúcsát, amiről az imént szó esett.
Igen?
Az angol mély lélegzetet vett. Éltek abban az időben rajtuk kívül óriások is. A kosarasok összenéztek, kezdtek ráharapni az összefüggésekre. Sörhoff megvakargatta az állát.
Igazi óriások?
Úgy néz ki a dolog. Mégis mekkorák lehettek? Az angol megvonta a vállát. A rajzok szerint jó magasak. Becslésem szerint, hogy 8-9 láb, azaz 2-2,5 méteresek. Ennél nyurgábra már nemigen nőhettek.
Miért nem?
Mert az ember gerinc oszlopa nem bír el magasabb konstrukciót. Egyszerűen szólva, ha magasabbra nőttek volna, eltört volna a gerincük.
Biztos benne?
Az angol elővette a pipáját a zsebéből, és szinte dühösen a szájába nyomta.
Nem, nem vagyok biztos benne.
Reese áttette az egyik lábát a másikon, és félig lehunyta a szemét.
Mi van akkor, ha az óriásoknak egészen más volt a konstrukciójuk, azaz a felépítésük? Például 2 gerincük volt.
Hülye vagy, Reese? Hökkent meg Dempster. Mi az, hogy 2 gerincük?
Már miért ne lehetett volna? Sietett Reese segítségére Tilford. Te, öregem, magadból indulsz ki, és a szőr is. Mert hogy nekünk csak egy gerincoszlopunk van, nem jelenti azt, hogy nem lehettek előttünk mások, akik más elv szerint épültek föl. Akkor aztán nagyobbak is lehettek, mint amilyet el tudunk képzelni.
Sir Winston Everett szörnyű izgalomba jött. Egyszeriben megfeledkezett róla, hol van, és hogy alig, ha nem 1000 veszély fenyegeti életüket. Úgy csillogott a szemem, mint amikor szemináriumot vezetett a Cambridge-i egyetemen.
Én is kérdeznék valamit, emelte fel az ujját Sörhoff.
Mégpedig Sir Everettől. Találtak valaha olyan csontokat, amelyek az óriásokhoz köthetők?
Nem, rázta meg a fejét az angol. Még nem találtunk.
És olyanokat, amelyek a kicsikhez köthetők?
Olyanokat sem.
Sir Everett megszortyogtatta üres pipáját a szájában.
Az elkövetkezendő évek feladata lesz bejárni valamennyi múzeumot, múzeumi raktárt, átnézni az összes csontot, amit valaha találtak, és talán nem tudták pontosan azonosítani őket.
És az azonosítottakat is, kiáltotta lelkesen Dempster. Hát, ha rosszul azonosították.
Aztán az is előfordulhat, folytatta zavartalanul az angol, hogy a csontjaik már nem is léteznek.
Ha a dinoszauruszok csontjai léteznek, már pedig léteznek, akkor az ő csontjaiknak is létezniük kell. Az angol elmosolyodott a bajusza alatt.
Ez egyáltalán nem olyan biztos, fiatalember. Nem ismerjük a csontjaik természetét. Lehet, hogy röviddel a haláluk beállta után elbomlanak. Nem marad utánuk semmi kézzel fogható. Legfeljebb az építményeik.
Tehát óriások és törpék, húzta el a száját Sörhoff, mint a mesékben.
Talán éppen azért. A kollektív tudat megőrizte az emléküket az emberi agyban.
De hiszen akkor még nem is éltek emberek. Hogy őrizhette volna meg?
Úgy, hogy a kicsik a nagy kataklizma után, amelynek túlélői voltak, emberekkel éltek együtt. Ők lettek a közép-amerikai indián kultúrák papjai. Sőt, már korábban is, az írott történelem előtti időkben kapcsolatba kerülhettek akkori emberekkel. A kollektív emlékezet megőrizte az óriások és a törpék hajdani létét. Ha megvizsgálják a különböző népek mitológiáit, látni fogják, hogy szinte egyikből sem hiányzik az óriások és a törpék harca.
Ezek itt azt hiszik, hogy mi óriások vagyunk, töprengett Reese. Mert hogy magasabbak vagyunk az átlagembernél. Eszerint azt gondolják, hogy az óriások közül néhányan úgy szintén túlélték a pusztulást.